Szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljetnek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak, ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Imádkozzunk. Mennyei Atya, köszönjük neked azt, hogy nem hagysz bennünket a te ígéd nélkül. Te nem maradsz néma, és mi nem is szeretnénk, hogy néma maradj, hanem szeretnénk, hogyha megszólalnál a mi életünkben. Mert amikor te megszólalsz, akkor minden a helyére rendeződik. Úgy hirtelen feltárul az út, amelyre mennünk kell, és az út, amiről le kell térnünk. Uram, kérlek téged, vezess bennünket, hogy őszinték lehessünk önmagunkkal, ne próbáljunk becsapni téged. A bűneinket oda tegyük le, ahol való, és ne takargassuk. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy mi a személyes életünkben megújulhassunk, a veled való kapcsolatunkba, és ezáltal a közösségünkben, és ezáltal a városunkban is megújulás lehessen. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen. Isten igéjét Jelenések könyvéből olvasom fel, a 3. fejezet 14. versétől a következőképpen. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogyan én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Kinek a szolgálatában telt a mai napunk? Az elmúlt napunk, az elmúlt hetünk, az elmúlt hónapunk. Kinek a szolgálatában álltunk, amikor tettünk, vettünk, beszéltünk, kapcsolatokat teremtettünk, helytáltunk a munkahelyeken, helyünkön, adott esetben az hozzánk beosztottakkal valamilyen módon bántunk. Kinek a szolgálatában állunk? Ez a kérdés erősödött fel bennem. Éppen a mai napnak a témájával kapcsolatban a megújulásnak az ajándéka. Nem tudom ketté választani a megújulást az újjászületéstől, a megújulást a megtéréstől, Istennek az ajándékaitól. Ezt várja mindannyiunktól. Térjünk meg, mondja a laodíceai gyülekezetnek, forduljunk hozzá. És visszatérve az elmúlt alkalomnak a végéhez, ahol én valóságosan hiszem, hogy Jézus Krisztus megáll közöttünk. Tehát hiszem, hogy egy ilyen alkalommal, hogy az ő szavában, az ő nevében vagyunk együtt. Megáll középen, és ahogyan a tanítványai között, csak most nem látjuk őt, mondja, hogy ne féljetek és békesség nektek. Valóságosan megáll közöttünk, és valóban lehet dönteni, hogy ki szeretnénk lenni, Simon farizeus, vagy éppen a bűnös asszony, aki mossa Jézusnak a lábát. Eldöntöttétek, testvéreim, hogy melyikek szeretnénk igazából lenni. Simon farizeus, vagy a bűnös asszony, aki mossa Jézus lábát. Vagy azt is lehet mondani, hogy régen volt utoljára, amikor már a bűneink felett sírni tudtunk. Ez a történet tulajdonképpen összekapcsolódik az első alkalommal idézett történettel, amikor Jósiás király szembesül Isten szavával, és látja, hogy az egész nép, amit Isten nevéről neveztek el, másképpen működik. És bizonyos dolgok, amik legalábbis kérdéseket kellene, hogy felidézzenek bennük, közömbösség van ennek tekintetében. Közömbösség és következetlenség, és ez senkit sem zavar. És valami olyasmit láthat meg, a pusztulásnak a lehetőségét, vagy a bűnnek a mélyét, amitől mégiscsak elkezd sírni. Az ő népének az életében, és nyilván a saját életének a történetében. És itt van ez az asszony, aki a saját bűnei miatt sír. Másik oldalon ott van Simon farizeus, aki megtette talán azt, amit senki nem várt el tőle. Köze volt Jézushoz, a maga módján. Tudott Jézusról, meg is hívta magához. Az asszony pedig sírt. Mit mond Jézus ennek a történetnek a kapcsán, hogy miért ilyen hálás, hogy miért szeret ennyire? Ki tud szeretni ennyire? Akiknek sok bocsátatott meg. testvérek, nekünk sok bocsátatott meg. Rávágjuk a tanult választ, vagy tudjuk, hogy konkrét küzdelmeinkben és bűneinkben Jézus Krisztus győzött, és nem mi. Valóban nekünk sok bocsátatott meg. Vagy néhány dolog megbocsátatott, és ez is természetes, mert Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Kihoz bennünket a sodrunkból az, hogy Kajafás ül a bírói székbe, és Jézus a vádlott. Hogy mi itt vagyunk, az életnek, a újrakezdésnek a lehetőségével, és Jézus pedig keresztre feszítetett. Mondd, de ma ez még nekünk valamit? Nem következetlensége emellett megtanulni indiferensen élni? Magától értődő, hogy elmondom az esti imádságban, hogy bocsáss meg, anélkül, hogy végig gondolnám és tudnám, hogy mi volt az ára. És persze, hogy elkövetem újra, mert fogalmam sincs, hogy mi a bűnömnek a súlya. Megint szeretnék felolvasni két dolgot egy könyvből. Ezt a könyvet is szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Ez az egyik kedvenc könyvem. Bár nem evangélikus írta, de ennek ellenére jó, viszont evangélikus fordította. Az a címe, hogy Jézus Krisztus a világ országútján. Olvasta valaki a testvérek között? És az előző könyvvel találkozott valaki a meghökkentő kegyelemmel? Nem? Ezeket nagy szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, amennyiben van idejük a Biblia mellett még olvasni egy kicsit mást is, mert ezek nagyon jók. Tehát legalábbis kérdések elég kell, hogy állítsanak bennünket. Az jó, tehát hogy kihív bennünket valami. Tehát van valamiféle kihívás, valami, egy gondolat, ami nem hagy bennünket nyugodni, az jó. Ha egy könyv azt a kihívást állítja elünk, hogy az én életemnek is talán másnéknak kellene lennie ennek a fényében, akkor az jó dolog. Ezeket jó dolognak kell tartani. Ilyen számomra ilyen volt Krisztus a világország útján. Eastern Legion szülő, egy metodista lelki pásztor. Hadd olvassak fel valamit, két részletet. Jézus minden magára vett. Másé volt a bölcső, ahol a gyermekfeje földre érkeztekor édesen megpihent. Másé volt a barom, melyen engedelmes, hűs halálra szántan Jeruzsálembe ment. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a kenyér, mit megáldó kezel sejemfüves réten 5000-eknek osztott. Másé volt a hal is, mely a kenyér mellé 5000 mosolyán szétsokszorozódott. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül. Egyedül, egyedül. Másé volt a csónak, amelyben felállva Genezáret ringó tengerén tanított. Másé a kőpárna, vérgyöngyös homlok a Gecsemáné kertben, melyen megnyugodott. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a hely is, kölcsönkért. Végső vacsoráját, ahol elköltötte. Másé volt a sír is, meggyilkolt szentestét Koponyahegy után, amelyik befette. De vérző keresztje, tövis koronája, ővé volt egyedül, egyedül, egyedül. Az felvetődik bennünk, amikor elmondjuk minden nap a mi atyánkot, és bocsáss meg, hogy nekünk kellett volna ott lennünk. Azért teszem ezt a kérdést, mert nekem emellett én megtanultam élni. És szerintem ez a langymelegség, ez erre vonatkozik. Csodálatosan van leírva ebben a történetben is azért, hogy míg mi talán szemrehányásként vetnénk egy közösségnek, vagy bárkinek a szemére, hogy na hát milyen langyos vagy, azért Jézus Krisztus ebben az üzenetben mégiscsak azzal fejezi meg be, te ugyan langyos vagy, de én arra várok, hogy te bebocsáss engem. A kereszt felveti valamennyi életkérdésünket, még pedig a legkiélezettebb formában. a kereszten ezek a kérdések nem valami filozófis szóvatudósi magányának kényelmes csengében születtek meg, mint ahogy oly sokszor történik, hanem egy gyötrődő lélekbe és gyötrődő testbe zsúfolódtak össze. Úgyhogy valósággal a kínok mélyéről szakadt fel a kérdés, miért? Az vetődött fel benne például, hogy meg tud-e élni a jóság olyan világban, mint amilyen a miénk. A jóság pártján áll-e a mindenség? Vagy közömbös, vagy amilyennél is rosszabb, ellenséges érzülettel viseltetik iránta? Törődik-e azzal a földi lét, hogy Kajafás ül az ítélkező székében, Krisztus pedig a kereszten halódik? Barabás neve azt jelenti az atyafia, és egy megbízható olvasási mód szerint vezeték neve Jézus volt. Tehát Jézus volt ő is az atyafia. Az üdvözítő Jézusunk szintén Barabás volt az atyának fia. S lám az egyik fiú szabadon jött-ment, pedig a keze vérfoltos volt, a másik fiú pedig keresztre jutott, pedig keze kicsi gyermekeket áldott, vak szemeket gyógyított meg, törődik-e hát az atya egyáltalán gyermekeivel. A legelevenebb vágó kérdés, ami a földi létre nézve csak feltehetünk az, hogy vajon megtalálható-e benne az erkölcsi célra sietés irányvonala, vagy pedig teljességgel közömbös minden erkölcsi törekvéssel szemben. Események találkozása soha-soha még oly élesen fel nem tette ezt a kérdést, mint amikor a legáldottabb szív, mely valaha dobogott, összetört a keresztpán. Legalább ez kell, hogy jelezzem. És amikor el tudunk menni mellette, akkor lehet mondani, hogy baj van. Lehet mondani, hogy elaludtunk. És lehet kérni, hogy Uram, töltsd be újra ennek a jelentőségét az életemben. Már nem tudok sírni, már nem fáj. De tudom, hogy nem Simon farizeusként szeretnék közömbösen állni, hanem szeretnék a bűnös asszony lenni. Nem azért, hogy eljátszom a bűnös asszony szerepét. Nem azért feltétlenül, mert ugyanazt követtem el, de adott esetben azért is, hanem azért, mert ez a valóság. Milyen jól egybecseng a laodiceai gyülekezetnek írt üzenettel, hogy azt gondolod, hogy meggazdagodtál, pedig szegény vagy, és vak vagy, és mezítelen vagy. Az ember a magára aggatott rongyruhát díszes ruhának látja, és egészen addig, míg ragaszkodik hozzá, meg nem kaphatja az új ruháját. Pedig látszat szerint a miénk jobb, mint Jézusé. Látszat szerint Jézusé az kudarcos. Látszat szerint, aki a Jézusi úton megy, a megbocsátásban, a szeretetben, annak van, abban van legalábbis egy pici őrület. Mert azért azt szoktuk mondani, hogy mi keresztények sem vagyunk hülyék, hogy mindenkinek megbocsássunk. Azért azt el kell mondani, hogy a keresztény embernek is dörzsöltnek kell lennie valamennyire, hiszen ebben a világban élünk. Jézus sem mondta azt, hogy mindenki jöjjön utánam, hanem aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és tegye azt, amit én teszek. És kövessen engem. Nem kötelező ezen az úton menni. Csak legalább ne áltassuk magunkat, hogy azon az úton vagyunk. Nem kötelező megbocsátani 70-szer-7-szer is. Csak akkor ne kérjük, Uram, bocsáss meg, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Generációkon keresztül végigmenő bűnök. Azt gondoljuk, hogy gyermekeink bűneinkbe nem vagyunk benne mi is elég, mondanánk fiatalosan vastagon. Bizony van felelősségünk a gyermekek bűneibe is. Régen említett, az előbb említett könyv, előző alkalmakon olvastam belőle, beszámol egy családról, ahol elég mostoha módon nevelte az édesapa a gyermekeit, és egyszer verte is őket, agresszív volt a lányokkal is, és egyszer csak az édesanyjukat, aki az utolsó reményük volt a gyermekeknek, elbocsátotta, csak azt látták, hogy táskával egy bőröndel megy el a háztól. És ez a lány, akiről a történet szól, úgy adódott a válás során, hogy ő az édesapjával maradt, rengeteget szenvedett. És elhatározta, amikor felnőtt lett és önálló, hogy ő nem így akarja nevelni a családját. És egyszer csak történt, hogy Az édesapa, akinek tönkrement az élete, mert alkohol problémája volt, egyszer csak felkereste egyesével a gyermekeit, hogy bocsánatot kérjen tőlük, mert valami történt az életében. Megváltozott. Betévette egy üdhadsereges konyhába, ahol az volt a feltétel, csak akkor kap vacsorát, hogyha hallja az igét. Az ember kicsit úgy elborzad ettől, hogy lehet-e ilyet, de lehet jó következménye. És bement, leült, hallgatta az igét, és látta, hogy Jézusról van szó, és Jézushoz hívják az embereket, és nem volt bonyolult az üzenet. Jézus él, és aki szeretné az életét tovább Jézussal élni, az jöjjön ide előre, és imádkozzon. És megtörtént vele, és megtörtént a változás is ezzel. Elkezdett Jézussal együtt élni, elkezdett Jézusi életformában, éles stílusban élni, és egyre jobban fájtak a bűnei, és eszébe jutottak a gyermekei, és egyre kínosabb és nehezebb teherként esett az ő szívére, és tudta, hogy fel kell keresni őket. De a lánya nem akart azzal az emberrel soha találkozni, aki az anyját és őt is állandóan verte. És már nagyon beteg volt, egy dolgot azért megengedett a lánya, hogy az ő gyermekei átmenjenek és meglátogassák az ő apját. Az apja annyira nehezen látott már, hogy a unokájában a saját lányát látta meg, és ő azt hitte és úgy ment el ebből a világból, hogy a lánya bocsátott meg neki. De a lánya soha nem tudott neki megbocsátani. És aztán a lánya ennek a lánynak felnövekedett, és ugyanezt a kemény életet és kérlelhetetlen életet élte, és nem tudott megbocsátani valamiért a férjének, és tönkrement a házassága, és öröklődött tovább, és a meg nem bocsátásnak nem volt vége. Öröklődnek ezek a dolgok. És soha nem lesz vége. Ha valaki soha nem áll fel, és azt mondja, hogy nem hiszem, hogy ezt így kell megélni. Nem hiszem. Hogy nem lehet azt mondani, nem lehet oda menni még akkor is, hogyha nem én vagyok a hibás, hogy csináljuk máshogyan. És oly sok minden más is öröklődik a családokban, zárt közösségben, talán egyfajta elitizmus, vagy ki tudja micsoda, főleg értelmiségi családokban, hogy mi különbek vagyunk, mint a többiek, és annak is megvan a következménye, ez tovább viszi a következő családjába az illető. Jézus nélkül, kegyelem nélkül öröklődik, megy az egyik helyről a másikra, a könyörtelenség, a békétlenség, a szeretetlenség, a reménytelenség. És szenvedünk a reménytelenségtől, szenvedünk a békétlenségtől, szenvedünk attól, hogy nincsen békesség ebben a világban. És nézzük meg, lehet azonosulni ezzel. Igen, Uram, én langyos vagyok. De milyen csodálatos, hogy nem szemrehányásként használja Jézus, hanem azt mondja, hogy de én itt vagyok. Az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én hangomat, és behív magához, én vele vacsorálok. És visszatérve erre a gondolatra, én használom ezt az igét saját szívemből úgy, hogy valakinek oda mondjak. De Jézus nem így működik, ő nem így szolgál, hanem ő azt szeretné, hogyha mindannyian életváltozással mennénk haza. Hogy mindannyian terheinket le tudnánk rakni. És hagyom mondjak el egy történetet, ami az újrakezdésnek a lehetőségéről szól, nem igazából szívderítő a történet, és nem nagyon sok szoktam elmondani. Ez rólam szól, és nem igazából magamról akarok azért sokat beszélni. Sokáig azért nem mondtam el, mert nagyon szégyeltem, sok szégyelni való van benne. De mégis beszél arról, hogy milyen a reménytelenségben mégis reményt találni, és milyen Jézussal úgy találkozni, hogy az emberek az életét felértékeli. És mielőtt ezt a történetet elmondanám, elmondok egy másikat, mert eszembe jutott és fontosnak tartom, és szeretném, hogy a testvérek is tanulnának belőle. Egy olyan országban történt, ahol a kereszténység nem volt bevett vallás. Volt egy koldus, aki megismerte Jézust, mert valaki meglátogatta őt, egy keresztény ember, aki úgy érezte, hogy Jézus is elmegy ezekhez az emberekhez, hát ő is elmegy ezekhez a szegény szerencsétlenekhez, aki koldus volt, és nem nagyon volt pénze, és nem volt miből élnie. És ez az ember elfogadta az Úr Jézust, és az élete minőségi változáson ment keresztül. És az a szeretet hatotta meg, hogy senki azelőtt nem állt meg mellette, és íme itt volt egy ember, akinek ő fontos volt, és nem pusztán fontos volt, hanem Istennek az evangéliumáról beszélt, hogy Isten számára is fontos az ő élete. Az ő vallása nem erről szólt, az ő kultúrája nem erről szólt. De abban a kultúrában, ahol ő élt, tilos volt áttérni más vallásra. És elővették azokat a lelkipásztorokat, akik az ő megkeresztelkedésében segítkeztek, és bíróság elé állították. És beidézték ezt a koldust is. És kérdezgették ezt a koldust, hogy mit adtak neked azért, hogy te áttérj a keresztény vallásra. És a legnagyobb megdöbbenésükre nem arról beszélt, hogy pénzt kapott, vagy valamiféle segélyt kapott volna, hanem arról beszélt, hogy senki nem törődött vele, és senki nem szerette őt úgy, ahogyan Jézus és az ő, ennek az illetőnek a bizonyságtétele és szava által megismerhette őt. És Jézus jelenléte az életében azóta is ott van, és azóta értékelődött fel az élete. És azt mondta még ez a koldus ember, aki azután már nem volt koldus, hogy eddig senki nem kérdezett tőlem semmit, nem érdekelt senkit a sorsom, hogy mi van velem, hogy mi lesz velem, hogy ki vagyok, és mit gondolok, és miért gondolom így, és miért gondolom úgy. Most, hogy keresztény lettem, hirtelen fontossá váltam. És ugyanazt mondta, amit a vakon született meggyógyított, hogy talán ti is erre a hitre szeretnétek áttérni. Milyen csodálatos, hogy Jézusnak az élete és lénye értékel fel bennünket. Amúgy koldusok vagyunk, legyünk bármennyire szépek és gazdagok és jól sminkeltek, és jó legyen a szellemi képességünk, és bármilyen képzettek is legyen, koldusok vagyunk, ez a valóság. Mert Jézus Krisztus nélkül a problémáinkkal nem igazából tudunk mit kezdeni, és most hagyd térjek rá a kevésbé szívet melengető történetre, az én életemnek a történetére. Ami arról szól, hogy én egy keresztény családban nőttem fel, és ennek a testvérek szemtanúi voltak. Mert itt nőttem fel, 1978-ban kerültünk ide. Ki voltam Isten igének téve rendesen. Azt gondolom, hogy jó. Elsősorban édesapámat hallgattam, és az alapján meg tudtam állapítani, mi az, ami Isten igéje, és mi az, ami nem. Egy idő után persze megtanultam emellett élni, és amikor hétfő órára kellett járnom, akkor nem mindig figyeltem oda, ezt el kell árulnom. Tehát nem mindig érdekelt az üzenet. És jó lenne egy olyan dánieli életről beszámolnom, ami nem volt sajnos. Dániel az illető a Bibliában, akiben olyan sok hibát nem lehet felfedezni. De az történt, hogy én nem tudom, talán 12 éves lehettem, és nagyon szerettem volna valamit. És tudtam, hogy Isten nem fogja nekem megadni, mert szeretni tőle megkímélni. Én viszont nagyon szeretném. És ezért a gonoszhoz imádkoztam, mert tudtam, hogy az ördög megadja. És azt mondtam, hogy ördög, ezt és ezt a dolgot add meg nekem. És nem kaptam meg, erről a dologról el is feledkeztem, egészen addig, míg volt egy bűn az életemben, amitől nem tudtam megszabadulni. Növekedtem, 12-13-14 éves voltam, és kamasz fiúk életében szexualitás nagyon fontossá kezdett válni. A másik nem, a női test szépsége, így vallja be az ember magának, de tulajdonképpen ez a női nemnek a degradálása, amikor pusztán csak a mesztelenség az, ami az embert megfogja a szellemi gondolatát. Ez az életet teljesen eltöltötte, nagyon sokáig, és nem tudtam szabadulni, és rengeteg hívás volt az én életemben. Balikó Zoltán bácsinak a szolgálata, oly sok mindenkinek a szolgálata, aminek kapcsán éreztem, hogy az életemnek ezt a részét ezt le kellene tenni, ezt meg kellene oldani, mert ez így nem jó. Éreztem, hogy ez nem lehet ez a keresztény élet, hogy az én életemben ez is megfelel, meg az is. De nem tettem meg, mert szégyeltem. Szégyeltem mások előtt beszélni ezzel a problémáról, amit én problémának éreztem, de nem oldódott meg. És aztán lelkész lettem, és ez a probléma maradt. És szélsőségese megnyilvánulásai lettek. Még mielőtt megismertem a feleségemet, volt akit úgy érzem, hogy ki is használtam ebből a szempontból, és rengeteg bűnt követtem el, és miután megházasodtam, tökéletesen nem oldódott meg ez a probléma, hanem ott volt az életemben. Tehát ami arra vonatkozik, hogy a statisztika a keresztények között ugyanúgy ott van a rossz statisztika, ami a pornográfiát és a szexfüggőséget illeti, az valóságos, és én magamat ugyanúgy beleértettem, legalábbis ami a múlthatmat illeti. Tehát ott volt ez vastagon az életem, és nem oldódott meg. És egyszer az világosodott meg bennem, mert vasárnapról vasárnapra készülni kellett, hogy mit keresek én a szószéken. Mit csinálok én ott? És az az ige volt, hogy kitől félsz, hogy hazudnod kell. És rájöttem arra, hogy én már nem akarok hazudni a szószéken, hanem azt szeretném mondani, ami az igaz, amit magam is átéltem. Akkor még ezt a gondolatot nem hoztam összefüggésbe az életem megoldatlan kérdésével, de akkortól kezdve én csak azt az apró dolgot szerettem volna, hogyha az 20 percig, vagy 5 percig tart, vagy 15 percig, amit énnek számomra megvilágosodott Istennek a szavából. Szóval egy következő alkalommal, amíg közben találkoztam a Adámi Laci Bencsivel is, aki nálunk szolgált, és a Samária összöny története volt, és akkor először volt egy bűnvallás az életemben, és ez egy fontos állomás volt az én hitbeli életemben. Aztán volt ez a megtapasztalás. Aztán volt egy másik, ami arról szólt, hogy a lelkész arról tett bizonyosságot, hogy én vagyok a megújulás akadálya. Mármint nem, hogy én, hogy magáról beszélt, hogy ő. És hogy elindult a hit életében, és sok minden jót tapasztalt, de éppen ugyanazon a területen, amiben én nem tudtam megújulni, esett bele ő is vétekbe. És elkezdődött ez a csend, ez a csendjáték Istennel, amiről szó volt az előző alkalommal, ami a házasságon belül is működik, hogy inkább hallgatok és nem keresem Istennek való kapcsolatot, mert nem akarom letenni igazából, bár szívem szerint mégis letenném. És akkor azt gondoltam, hogy lényegesen nem lehet tovább halogatni a dolgot. Felkerestem valaki más, és beszéltünk. És ő mondta, az illető mondta, hogy nézd, te kompenzálni akarod magad ezekkel a dolgokkal. Te sajnálod magadat. Te azt gondolod, hogy neked bizonyos dolgok járnak. Egy óriási nagy gondolatváltozáson kell keresztül menned. Neked ezek a dolgok nem járnak. Te ezzel bántasz. És tulajdonképpen végig gondoltam, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy a házasságom az ne legyen jó. Istennek a kegyelme, hogy ez megmaradt mégis. És aztán nagyon sokat küzdöttem, és szerettem volna megszabadulni, de közben mindig éreztem, hogy Isten akar velem beszélni. És mindig, amikor éreztem, hogy Isten akar velem beszélni, nem minden nap éreztem, akkor este valami, amikor Isten szeretett volna velem beszélni, nekem mindig valami más dolgom volt. Így hát ott volt az életemben az, hogy szerettem volna megszabadulni, és szerettem volna tisztán a szeretteimnek a szemébe nézni, és szerettem volna nem kettős keresztény élet, vagy kettős életet élni, és az emberek szemébe nézni normálisan, bár úgy soha nem tudok, hogy nem tettem semmi rosszat, de hogy az életemben ezt a neurologikus kérdést meg kell oldani. Mert ez a kettő nem megy együtt. És mégsem akartam Istenre hallgatni. Egyszer már annyira el voltam keseredve, annyira mocskosnak és szennyesnek és a világ legbűnösebbének éreztem magam valóságosan, hogy azt mondtam imádságban az Úr Jézusnak, hogy Uram, te mindenkihez bementél. Hozzám is gyere be. Tudom, hogy bűnösebb vagyok, mint az asszony, aki sírt a lábaidnál. Vagy bűnösebb vagyok, mint Nikodémus, vagy bárki más, de te mindenkihez bementél. Nem volt olyan, aki hívott, és nem mentél volna be. Ugye? Lehet fel lehet tenni a kérdés, hogy Jézus kikhez nem ment be? Azokhoz, akik nem hívták. És akkor eszembe jutott ez, meg az is, hogy vagy talán korábban jutott eszembe, mert nem tudom, hogy mi volt a helyes órán. Hogy gyermekkoromban mi történt, és hogy összefüggésben van a kettő. És akkor azt mondtam, Uram, ellene mondok annak, hogy én a gonoszhoz imádkoztam, és életemet tudatosan a gonosz felé fordítottam. És bár azt gondoltam, hogy ennek semmi jelentősége nincs, de mégis volt. És akkor aznap este szintén éreztem, hogy hív engem az Úristen. És mondtam, Uram, itt vagyok. És nem tudtam, hogy mi fog jönni. Azt gondoltam, hogy ez a nap is olyan lesz, mint a többi. Hogy megint eltelik egy kis idő, és megtanulok ezzel együtt élni ebben a hazugságban, hiszen Augustinusról is állítólag azt mondják, hogy életé végéhez ez életének problémája volt. Sok minden kitalál az ember, hogy védje magát. És akkor azt mondta az igében az Úr. És nem csak az igében hallottam, hanem szinte fizikailag hallottam, hogy beszéljünk a te szabadulásodról. Én ma téged meg akarlak szabadítani. És aznap estétől, mint hogyha megszakadt volna egy régi élet, egy új kezdet létrejönni, amit szeretnék táplálni és nem elaltatni. Elalszik néha. De valami létrejött, ami egészen más. Testvéreim, ha az előző az életemnek az a része kiderült volna bárki számára, úgy, hogy nem én hozom nyilvánosságra, akkor nem tudom, hogy ki az, aki közösséget vállalt volna velem. Nem tudom. Talán nem is lett volna jó. De Jézus mégiscsak közösséget vállalt. És azt mondta, hogy én ebből a nyomorult életből, ami nem néz ki nyomorultnak, mert el tudtam rejteni mások elől, ebből az életből mást akarok. És mindennyiünket erre hív. Ennek a megújulásnak, az ajándékának az a következménye, hogy az ember tényleg azok felett, a dolgok felett, amit nem akar lerakni, mégse tér napirendre, és azt mondom, hogy nem akarok úgy hazamenni, hogy ez a dolog meg ne oldódjon az én életemben, akkor utána hirtelen eltölti egyrészt az az öröm, hogy Isten megbocsátott az életünket, másrészt pedig az, hogy célunk van ebben a világban, és hogy Isten országához tartozhatunk. És hogy célunk van ebben a világban, ez hihetetlen dolog, hogy minden értelmet nyer, a szenvedés is a helyére kerül. Emmausi tanítványok úton Jézus Krisztus akkor még nem szegődött társukul, pedig mi azt hittük, hogy ő hozza el a szabadítást. Pedig mi azt hittük, hogy az emberek hálásabbak lesznek. Pedig mi azt hittük, hogy a befektetett energiánk meg fog térülni. Pedig mi azt hittük, hogy az emberek, akiket szeretünk, azok viszont szeretnek bennünket. Mi mindent hittünk a szolgálattal, a gyülekezettel, a keresztény élettel kapcsolatban. És akkor Jézus társukul szegődik, és elmondja neki, hirdeti az Ószövetségtől elkezdve, hogy mi szól róla, hogy miért kellett az ember fiának megölettetnie. Hogy ez az élet és ez a szolgálat erről szól. Hogy sebezhetővé vált értünk az Isten. Hogy felvállalta azt, amit senki nem vállalt volna fel. Értünk személyesen. Nem általában egy emberiség masszáért, hanem személyesen értünk. Hogy megváltozhasson bennünk az, ami oly régóta nem változik meg. Hogy aztán a megújulásnak ne legyünk akadályok. Adjon hálát az az ember, akit nem olyan mélységben, nem olyan mélységben van, hogy szinte lehetetlen onnan kijönnie. De miközben kimondom, lehet, hogy azért kell hálát adni, hogy az ember rádöbben, hogy milyen mélyen van valóságosan Isten nélkül. De Jézus ott áll, és ez nagyon fontos. Jézus ott áll az életünkben, és minden pillanatban arra vár, hogy mikor hívjuk be. És ez a fajta találkozás fog megoldást hozni az életünkre is. Amikor már régóta olyan nagy kísértés ez, amikor már régóta vagyunk keresztények, és élünk ebben az új életben, akkor megkísért bennünket, hogy bennünket az Isten eltöltött idő, vagy a kereszténységben eltöltött idő kvalifikál arra, hogy Isten országának tagjai legyünk. Hogy bennünket feljogosult arra, az, amit már letettünk az asztalra, hogy mi Isten országának a tagjai legyünk. Bennünket feljogosít az, hogy hány embert vezettünk Jézus Krisztushoz, hogy mi Isten országának tagjai legyünk. Bennünket feljogosít az, hogy van egy megtérési történetünk, hogy mi Isten országának tagjai legyünk, de nem jogosít fel. Bennünket semmi sem kvalifikál az Isten országára, semmi, csak Jézus. Semmi. A jó tetteink sem. A szellemi kvalitásunk sem. A hitben eltöltött éveink sem. Az imádkozással eltöltött órák számával sem vagyunk kvalifikáltak az Isten országára. Mert nem érdemeljük meg. Mert az ember olyan távol van az Istentől, hogy ez az akadály leküzdhetetlen. De Jézus most mondja, amiért távol kerültél, az az, mert már elhűltél, már nem nekem szolgálsz, már a világnak szolgálsz, a pénznek szolgálsz. Ami téged birtok, amit nem tudsz kiadni a kezedből, az téged birtokol, lehet ez sok minden más. De ez nem Isten országának az értéke. Istennek az országának az érték az, hogy mindent ki tudsz adni a kezedből, mert nem függsz tőle. Isten országának az értékrendje az, hogy a dolgok nem presztízs kérdés. Ki a nagyobb? Kit ismernek el jobban? Kit dicsérnek jobban? Kiről mondanak jobbat? Ezzel kapcsolatban csak egy gondolatot engedjenek meg még a testvérek, hogy azt vettem észre, hogy de magamban is, mert bőségesen benne van ez a presztízs. Mert miután ezt letettem most éppen a presztízs dolgokkal, meg az, hogy a bántások ne fájjanak annyira, ezzel kell küzdenem. Tehát mindig jön valami új, ami, amiben lehet az embernek küzdenie. De hogyha az embernek sok példaképe van, vagy egy közösségnek több példaképe van, akkor előfordulhat az, hogy valaki az egyiket szívesebben figyel a másik a másikra. Ez előjön a Pál apostolnak a leveleiben, Apollós vagy Pál, és lehetne sorolni. És ez nyilvánvaló, hogy minden nagyobb közösségben ez megvan az a kísértés. De miért van az, hogy valaki, hogyha valakit példaképének tart, akkor úgy érzi, hogy állást kell foglalni egy másikkal szemben. Hogyha a testvérek nem ismerik ezt a jelenséget, akkor elnézést kérek, és nem beszélünk többet róla, és ne is gondolkodjunk többet róla. Én ezt észrevettem, ezt látom, hogy ez van, de ez sem kell. Hogyha Jézus a fontos, nem az kvalifikál, hogy kihez tartozom, és milyen kegyességi irányhoz. És hogy mit tudok elmondani magamról, hogy mennyire korrekt vagyok, és hányszor olvastam már a Bibliát. Ha Jézushoz tartozom, csak az tesz engem alkalmassá Isten országára, hogy Jézus meghalt értem. És ez a dolog ugyanúgy nyitott előttem, mint egy olyan ember előtt, akinek látszólag az életében nulla esélye van annak, hogy találkozik Jézussal. Ugyanúgy van ott az életemben, mert ugyanúgy meghalt érte is, ahogyan értem is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atya, ha valamiben lelepleztél, ha valamit már régóta hordozunk magunkkal, olykor sikerül elhitetnünk magunkkal, hogy az nem baj, olykor sikerül elaltatni a lelki ismeretünket, hát, hogy hagyj szabaduljunk tőle, mert különben nem lehet közünk hozzád. Uram, köszönöm neked, hogy naponként a megtérés lehetőségét adod nekünk, de meddig lehet ezt még? Vajon lesz-e holnap? Uram, köszönöm neked, hogy bennünket annyira értékesnek tartottál, már akkor, amikor mi értéktelenek voltunk, hogy te számodra soha nem volt akadálya annak, hogy mi új életben járjunk. Egyedül mi voltunk ennek az akadályai. Uram, kérlek téged, hadd vágyjunk az Úr Jézussal való közösségre, minden napjainkban. Hadd ragadjuk meg őt. Kérünk téged, nehezesd ránk úgy bűneinket, ha kell, hadd sérjünk miatt, de legalábbis bánkódjunk, hogy attól inkább szabadulni akarjunk, mint takargatni. Uram, kérlek téged, vezess bennünket, szent lelked által, és hallgass meg, amikor így imádkozunk fiad nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
A 125-ös számú éneket énekeljük.